bejárat. Ettől féltem mindig. Ne mozdulj innen, mondta anyám, mindjárt jövök, csak éppen kenyeret veszek. Vagy cukrot, lisztet, esetleg gyümölcslekvárt, amit akkoriban marmeládénak hívtak. Vitatkoztam a széllel, egyszer még az eleredő esővel is, de soha el nem mozdultam. Álltam ott már-már rendületlenül, ahogy később egy versben is olvastam erről. Aztán tényleg visszajött anyám, mentünk tovább, ismét szólt nekem, ismét bement egy üzletbe, és ismét nem mozdultam. Mindig bevált ez, mert mindig visszajött. De tartottam attól, hogy egyszer nem így történik. Hogy amíg a felhőket figyelem a város fölött, vagy azt nézem, mennyire másképpen furcsa minden ember, esetleg majd elsiet mellettem anyám, és nem vesz észre. Később az iskolából hazamenet, sokszor eszembe jutott az is, hogy ki tudja, elmentek valahova. Ilyenkor meggyorsítottam a lépteimet, úgy neveltek, hogy mindig számíthatok rájuk. Végig attól rettegtem mégis, hogy amikor hazamegyek, nem lesznek ott. És valóban nincsen már ott egyikük sem. Nem merek elmenni a bejáratig. Pedig nagyon szeretném látni még egyszer a küszöböt, a kilincset, a világos barna ajtót. Azt hiszem, mégis igazuk volt. Ha nincsenek ott, akkor nem megyek haza. Ahol nincsenek, oda nem lehet semmiképpen sem hazamenni. Vagyis mindig ott vannak, csak én nem tudom, hogy hol. Mert nem kellett volna egy lépés sem elmozdulnom, és nem kellett volna idegenekkel szóba állnom. Ugyanott kellett volna megvárnom őket, ahol valamikor magamra hagytak. Szimfónia. Anyám Beethovent játszik. Szokványos mondat, nincsen benne semmi különös. Csak hogy rólunk van szó, és akkor már másképpen hangzik az egész. Ugyanis nyaranta, amikor hazamegyünk apám falujába, a nagyanyám még csűrjében játszik egy Beethoven szimfóniát anyám. És nem zongorán, hanem osztovátán. Így hívják nálunk a szövőszéket. Csupán a billentyűk kopogását hallani, vagy közben a pedálok csattogását. A zene színekké alakul. Most nem újdonság, de akkor még az volt. Kékkel vagy pirossal díszített törülköző lesz belőle, néha párnahúzat, legtöbbször ronyszőnyek. Csíkokra hasított ingek, férfi pizsamák, rózsaszínű női bugyik, pettyes fejkendők, zöld szoknyák, barna pantallók ideges kavargása. Mintha mégis modernebb zene, mint a Beethovené. Anyám igazi virtuóz, hiszen kotta nélkül játszik abban a hűvös koncertteremben, és ahogy jönnek kifelé a színek a zongorából, ahogy ismétlődik a téma, megelevenednek a széthasogatott ruhák. Koncertezik egy falusi csűrben anyám, nem csak nekünk, nagyanyáméknak is zenél, és ezt onnan tudom, hogy soha nem dúdol közben, nem is mosolyog. De talán mégsem a nagy német klasszikus zenéje ez, hanem a sokkal zaklatottabb Bartóké, aki előbb-utóbb elkopik a lábunk alatt, és néhány év múlva szét is foszlik. Így van. Anyám Bartókot játszik. Csak egy mondat. Anyám ronyszőnyeget sző. Ez meg egy másik mondat. Teljesen mindegy. Nagyon rég volt. Ma már egyik sem igaz. Messziről a múlt. Csak azok őrzik meg érintetlenül a múltat, akik elmentek innen. Már rég tudom én is, hogy az a ház, az a város, azok a folyók és hegyek nincsenek sehol. Vagyis bennem még ott élnek talán. Amikor visszatértem néhány napra, szánakozva figyeltem, hogy úgy járnak-kelnek hajdani társaim, mintha az égvilágon minden ugyanaz lenne. Végig simítanak egy-egy fatörzsön, és azt hiszik, semmi sem változott azóta. Vagy változott, ám ez csak annyit jelent, hogy nőtt, terjedt, erősödött közben a gyerekkor. Dehogy. Igazuk van azoknak, akik nem csak ezt a tájat cserélték fel egy másikra, nem csak egy másik hársfa vagy diófa árnyékába költöztek el innen, hanem hazát is cseréltek, ahogy ezt szemrehányóan mondani szoktuk, mert ez azt is jelenti, hogy szívet cseréljen az, aki hazát cserél. Igen, egy elkeseredett költő írta egykor, a 19. században, aztán sláger is lett belőle napjainkban, de meg lehet tévedett ő is, hiszen csak is így, csak is nagyon messziről látható egészen tisztán a múlt. Akik itt élnek, nem veszik észre, hogy ez már nem a haza. Legalábbis nem az a haza, nem az a ház, nem az a szerelem, és nem is az a gyűlölet. Ha meg akarod tartani a szerelmedet változatlanul, el kell hagynod. A hazádat is akkor veszíted el, ha itt maradsz. Mert nem emlékezhetsz rá, amíg itt vagy. Csupán arra emlékszel, ami most van. Legfeljebb néha kikerülsz egy rég felszáradt tócsát. Vagy beleütközöl egy évekkel ezelőtt kivágott fába. Nem kell behuny szemmel járni, mert akármilyen keveset változik, eltakarja az új a régit. Sem a kő, sem a fa, sem a régi versek nem mondhatják meg, hogy mi lett volna a jó. Úgy is tudod. Hideg szeretet. Hideg szeretetben nőttem fel egykor, és mégsem jutott eszembe, hogy fázom. Csak a szerelem volt nálunk is forró, mint bárhol a világon. Néha felégetett mindent körös körül. De a szeretet? Havas fák a kertben, amelyek nem érnek egymáshoz. Akkor sem, ha éppen fúj a szél. Átjár az ágak között, nem akad meg. Hajladoznak, de ugyanabba az irányba. Mindegyik jobbra, mindegyik balra. Mindegyik előre, mindegyik hátra. Esetleg egy-egy veréb átrepül. Vagy két szomszéd ház egészen közel, mégis egy nedves, sötét sáv húzódik köztük, senki földje alig egy méter széles. Így építkeztek arrafelé. Kamra vagy fürdőszoba ablakok figyelik egymást, és ha kell, segítenek is éjjel-nappal. Nagyanyám a kamra tenyérnyi ablakán kiáltott segítségért, amikor betörtek hozzá. A szeretet nem tudott kihűlni, mert kezdettől fogva hideg volt. Nem ért hozzám anyám. Nem simogatott, nem dicsért, nem is szidott a tenyerével. Már rég nem szorított magához. Apám sem. A hegyek, a dombok nem próbálnak közeledni, nem vágynak semmiféle egybeolvadásra. Vannak. Igen, a szeretet van. Nem lesz, és talán nem is múlik el. Ha esetleg van Isten, ő sem ér hozzánk. Nem üt meg soha, nem fogja meg a vállunkat. És persze nem ölel magához. A szeretet ilyen. Nem szűnik meg, és nem keletkezik, bár úgy tűnik néha. De csak hullámzás. Ahogy a tenger. Emlékszem. Nem érzelem, hanem egybetartozás. Nincs szüksége a testnek a találkozásra. Anélkül is ott van, ahol van. És ott lesz mindig, ahol lesz. Ők a föld alatt. Ezt így mondják. De a szeretetnek ehhez sincsen köze. Mármint a halálhoz. Az is csak szélfújás. Nosztalgia. Amikor a későbbi besúgó teli szájjal szitta a rendszert, de nem azért, hogy provokáljon, hiszen akkor még nem sejtette, hogy hamarosan besúgó lesz. Amikor a későbbi ellenálló próbált beilleszkedni és nevet szerezni magának, mert egyébként az égvilágon senki sem vette volna hírét utólag, hogy ellenálló lett belőle. Amikor a fiatal költő, aki néhány hónap múlva leugrott a Maros hídról a befagyott folyóra, még ott üldögélt a szerkesztőségben, és cigarettát kért a gépírónőtől, majd türelmesen várta a versszerkesztőt, hogy véleményt mondjon a verseiről. Amikor egy másik fiatal költő, aki később halálra itta magát, vidáman rám köszönt a túlsó járdáról, és cinkosan idézte egy versoromat, már amennyiben el lehet képzelni, hogy cinkosan kiabál valaki az utcán. Igen, akkor még nem ez a jövő volt, mert természetesen mindig van jövő, csak időnként megváltozik, és olyankor csodálkozva gondolunk vissza mindannyian, hogy egyetlen közös múltból miért nő ki többféle élet és halál. Újabb vers a szeretetről. Mert nem az volt a legnagyobb bűne, hogy éheztetett minket, és fogva tartott az országában. Hiszen a mi országunk lassan az ő országa lett. Úgy történt ez, hogy észre sem vettük, és fáztunk is éjjel-nappal. Mégsem ez a legnagyobb gazt tette, hanem az, hogy megtanított gyűlölni közben. Lehet, hogy ez is csak ügyes pedagógiai fogás volt. Hatékony módszer. Gyűlöltük őt. Egyre jobban, egyre elszántabban. Halálra szántan, mindenre készen. Reménykedtünk, hogy beteg, meg fog halni. Mennyire sáppadt, milyen rekedt a hangja mindig. Gonosz volt, gonosszá tett minket. Ezt pedig nem lehet megbocsátani. Elvette a könyörületet, a szánalmat, a szeretetet. Kimentünk az utcára, összegyűltünk, elűztük, lelőttük. Örültünk, hogy ott hever vérbefagyva a gyilkos, aki gyilkossá tett minket is. Mi öltük meg együtt, sok millióan, mert mindannyian kívántuk a halálát. Ezt az egyet nem lehet neki többé megbocsátani. Minden egyebet igen. Az éhséget, a hideget, a rabságot. De ezt soha. Rég volt. Nem bántam meg semmit. Pedig nincs mit szépítgetni, én is gyilkos vagyok. Mielőtt gyilkos lettem, talán megbántam volna. Nem tudom, értik-e ezt a gyermekeim, és megbocsátják-e nekünk valaha is, amit nem lehet megbocsátani. A rendszerváltás hasznáról. Élni jobb szabadon. Ez nyilván közhely. De álmodni is jobb-e? A szabadság kiábrándító is lehet, mert megmutatja, hogy minden hiába, nem tudsz csak úgy elrugaszkodni a földtől, és nem vagy képes repülni, mint a madarak. legalább úgy, mint a verebek, vagy akár a varjak. Ha szabad vagy, megbizonyosodhatsz arról, hogy minden viszonylagos. Nem válhatsz mássá, mint aki vagy. Pedig látszólag semmi akadálya ennek, kivéve önmagadat. A szabadság csak is rajtad kívül végtelen, mert egyébként elhalványítja, majd ki is törli az álmokat. Beszéljünk őszintén, ilyen a demokrácia. Viszont diktatúrában élni szörnyűség. Mintha minden lépésedet meg kellene fontolnod. A szerelmet, a szeretetet is. Anyádat, apádat sem azokkal a szavakkal szereted, amelyek éppen kikívánkoznak belőled. De álmodni egy diktatúrában sokkal jobb, sokkal határtalanabb. Nincsenek korlátai. Ha úgyis elérhetetlen, amit álmodsz, a legmerészebb álmokat is megengedheted magadnak. Ezek szerint el kell döntened, hogy mit akarsz. Élnie, álmodnie. Hogyha ezt nem mások, hanem te fogod eldönteni, már is szabad vagy, tehát ennek a versnek nincs értelme. És ez a jó. Ahonnan hiányzunk. Az állandó kényszer, a sóvárgás, a lelkiismeret furdalás, hogy éppen 100 másik helyen kellene lennem, és persze itt is, ahol éppen vagyok. De milyen szívesen beszélgetnék most a többiekkel. Töprengnék, hozzászólnék, egyetértenék, ellentmondanék. Igen, az egyre gyötrőbb hiányérzet. Biztosan hiányzom én is. Hallgatom a rigófüttyöt a verandán, de 100 másféle madárszó vár rám. Irigylem azokat is, akik a sirályok rikoltozását, vagy akár a varjúkárogást. Mindegy, valami mást. Isszuk ketten a kávét, ez a mi választásunk, miközben tudjuk, hány meg hány beszélgetés van, ahol ott kellene lennünk. Nem igaz, hogy tele van velünk a világ. Mi sem halljuk, látjuk, tapintjuk mindazt, ahonnan hiányzunk. De hiányzunk-e? Úgy kell elképzelnünk ezt a nyugodt beszélgetést a verandán, mint a teljes jelenlétet? Vagy mint a hiányt? Hiszen ez a törvény. Egyszerre csak egy helyen lehetünk. Akkor meg mitől is kellene félnem? Hogy előbb-utóbb elkövetkezik a pillanat, amikor már nem 100, hanem 101 helyről hiányzom? Vajon tényleg olyan nagy különbsége ez? Honvágy. Olvasom, hogy 25 órás fárasztó utazás után megérkeztek az odesszai oroszlánok a marosvásárhelyi állatkertbe. Néhány napig pihenniük kell, és aztán meg lehet nézni őket. Vagyis látogathatók lesznek, ahogy az újságban írják. Ukrán menekültek vannak már egy ideje itt is. De az oroszlánokat is menekíteni kellett. Igen, őket is természetesen. Háború van. Meg hát veszélyesek lehetnek, ha esetleg a bombázások miatt kiszabadulnak. Ezt is a híradásokból tudom. Vajon mennyivel veszélyesebb egy oroszlán, mint például egy állig felfegyverzett katona? 9 oroszlán érkezett, néhány hónapig itt lesznek, majd állítólag tovább viszik őket Amerikába. 7 felnőtt oroszlán és 2 néhány hónapos kölyök. Otthon már összeszoktak, nem lesz gond velük. Otthon? Az oroszlánok otthona? Odessa? Persze nekünk is vannak oroszlányaink itt Marosvásárhelyen. Ukrán oroszlán, magyar oroszlán, vagy román? Ezt nem árt tisztázni ebben a városban. Ráadásul itt van az a gyermetek szójáték, hogy talán mégis orosz az oroszlán. Lány, orosz lány. De ez csak magyarul érthető, vagy csak magyarul félreérthető. Minden szóban van egy másik szó. Abban is, hogy háború. Minden történetben van egy másik történet. Mint mondottam, már vannak itt ukrán lányok, gyermekek is. Hol vannak az oroszlánok, kérdik most az ott maradt odesszai gyermekek a fülsiketítő csendben, amikor éppen nincsen légiriadó. Hol vannak az odesszai gyermekek, kérdik az ukrán oroszlánok a marosvásárhelyi állatkertben, mert ők talán megérzik, hogy más a szaguk a magyar és román gyermekeknek. Idegen hely, nem Odessa. Miért kell elűzni az oroszlánokat? Hatalmas fejüket felénk fordítják, nem értenek semmit az egészből. A gyermekek sem. Nem tudtam én sem mostanáig, hogy Marosvásárhelyen is lehet honvágya valakinek Odessa után. Már nem közös. Úgy kezdődött, hogy ez a harc lesz a végső. Készültünk egy közös küzdelemre, próbáltuk csattogtatni a tornacipőnket a fellobogózott kisváros szürke kockakövein. Ahogy a részfúvósok kiűzték a múltat a legsötétebb zugokból is. Egyetértően rezegtek az ablaküvegek, és az izgatottan várakozó sörös korsók. Föl, föl, mindig csak föl, szünet nélkül, hiszen a győzelem napjai jöttek. Aztán mégsem. Nem az a harc volt a végső. Sok-sok végső harcunk abba maradt azóta. Ma már legfeljebb csak annyi, hogy ez az arc lesz a végső. Nem paródia. Súly, tét, ok, cél, lent, fent, csend, föld, ég, egyedül. Már nem közös, nem lobogó, nem zeng. Tükörbe nézek hosszan. Hiába. Ez sem igaz még. Nap mint nap folytatódik minden. Talán a tűz majd, madarak csőre, gyökerek, férgek.